A nap vendége továbbra is Duda Ernő, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke, egyben a Medipredict cég alapítója, akivel egészségmegőrzésről, illetve az ehhez szükséges feladatainkról, illetve lehetőségeinkről is beszélgetünk. És hát ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag ez olyan, mint a személyre szabott gyógyászat vagy orvoslás, csak itt személyre szabott megelőzésről beszélünk?
Nagyon pontosan meghatároztad. Tehát mi személyre szabott prevencióval foglalkozunk, igen.
Rengeteg diétáról hallunk, ahogy te is mondtad, hogy ezt vagy azt kövessük, hogy ha ezt esszük, vagy azt nem esszük, akkor nem lesz daganatos betegségünk, vagy szív- és érrendszeri problémánk, de mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy ez egyénfüggő?
Szerintem sem ennyire. Tehát az emberek azt gondolják, hogy egyébként van egy csoda diéta, ami vagy ebben, vagy abban hisznek, ami mindenkinek jó. Ami nekem azért furcsa, mert azért azt a legtöbb ember leveszi, hogy mondjuk a gyógyszerekre nem ugyanúgy reagálunk. Tehát, hogy van, akinek működik ez a gyógyszer, van, akinek nem, van, akinek van mellékhatása, van, akinek nem. Azt is a legtöbb ember tudja, hogy két azonos súlyú haverja közül az egyik az egy pohár sörtől már vihorászik és dülöngél, a másik meg megiszik 10 pálinkát és semmi baja. Tehát, hogy az alkoholra másképp reagálunk, az, hogyha elkezdünk edzeni, arra másképp reagálunk. Tehát az emberek tudják, hogy egyediek vagyunk, de valahogy azt képzelik, hogy az ő általuk választott diéta, legyen az ketogén vagy 2 kiló zöldség naponta, az biztos, hogy neki is jó, anélkül, hogy fogalma lenne arról, hogy neki milyen a genetikája, milyenek az enzimei, milyen a mikrobiom összetétele. Tehát, hogy nyilván vannak nagy vonalak, amiket lehet követni, és az emberek többségének nem lesz arra pénze, hogy egyébként ő mikrobiom vizsgálatot, vagy genetikai vizsgálatot, vagy metabolit vizsgálatot csináljon. Tehát valamit azért mondani kell az embereknek, és legalábbis a tudományos szakirodalom jelenlegi állása szerint azt lehet mondani, hogy az, amit mediterrán diétának hívunk, azzal tudunk a legkevésbé mellélőni. Tehát az sem tökéletes mindenkinek, és biztos, hogy kijöhet, hogy valakinek nem kéne paradicsomot enni, a másiknak meg nem tesz jót az olívaolaj, most mondtam random valamit, hogyha nagy tömegeknek kell egy olyan tanácsot adni, aki nem hajlandó pénzt szánni rá, akkor körülbelül ez a mediterrán diéta, ami a legjobb, és arra is elég sok evidencia van, hogy a legtöbb embernek, megint csak azon, nem mindenkinek, az időablakos evés, az a bizonyos intermittent fasting,
amiről egyre többet hallunk,
az sok embernek működik. Ugyanakkor itt megint ki kell hangsúlyozni, hogy az sem való mindenkinek, tehát van egy csomó olyan állapot, például az inzulinrezisztencia, amiből nagyon sok van, ahol mondjuk nem feltétlenül javallott az intermittent fasting.
Tehát, hogy mondjuk 16 óráig nem viszünk be semmilyen.
Igen, tehát, hogy annak ellenére, hogy a koplalásnak megvan a biokémiai magyarázata, hogy az miért segít, mondjuk a bélrendszer regenerálódása, vagy az immunrendszernek mennyire segít, a biológiai öregedést tudja valamennyire kontrollálni, tehát, hogy erre van evidencia, csak megint ugyanazoképpen, hogy nem vagyunk egyformák, nem mindenkinek való az intermittent fasting, mint hogy az se, hogy mondjuk 1-2 napokat bőtöljön. Tehát ugyanígy a mediterrán diéta is úgy kb. Jó, de azért mi már kiadtunk néhány száz diétás ajánlást, ha nem többet, és még soha nem adtunk ki 2 ugyanolyat. Tehát, hogy még nem volt 2 ember, akinek ugyanazt mondtuk volna. Tehát ezt olyan mértékig le lehet bontani, hogy megmondjuk, hogy mondjuk te egyél több epret, de ne egyél málnát. Mert az egyikben van egy olyan alkaloid, amire kell szükséged van, a másik meg nem tesz jót, vagy kerüld el a kelbimbót, de mit tudom én, egyél több lazacot. Tehát, hogy ezt egészen apró részletességig le lehet bontani, hogyha van elég információja az embernek. És utána, ráadásul azt hozzá kell tennem, hogy nem csak, hogy nincs 2 ember, akinek ugyanaz a diéta jó, de ugyanennek az embernek 2 különböző életszakaszában sem ugyanaz a diéta jó, mert nem mindegy, hogy ugyanaz a genetikájú ember most épp 20 éves és napi 3 órát sportol, vagy 50 éves és...
Van valami kialakulóban lévő betegség.
Vagy egyszerűen csak egy irodában üldögél egész nap, vagy csak megöregedett. Tehát, hogy ez még ráadásul, hogy a genetikánk nem változik, de mondjuk a mikrobiom változásával lehet, hogy neked az a diéta, ami 2 évvel ezelőtt tök egészséges lett volna, az most már nem az. Mondjuk egy nagyon egyszerű példát, van egy olyan bélbaci, ami, hogyha jelen van a beledbe, akkor jobb elkerülni a vörös húst, mert a nagyon erős szív- és érrendszeri rizikót okoz. De ez nem mindenkinek van. Tehát 2 évvel ezelőtt lehet, hogy adtunk volna neked egy ajánlást, hogy egyébként minden paramétert figyelembe véve, nem csak a mikrobiomodat, hanem mondjuk ott egy koronária CT-d, megnéztük a genetikádat, te nyugodtan ehetsz vörös húst, mert az egyébként nem normális keretek közt, tehát nem napi 2 kiló, de hogy nem lesz semmi bajod tőle, de lehet, hogy mondjuk felszaporodik ez a baci, és elkezdi ezt a TMAO nevű vegyületet termelni, mit ki tudunk mutatni a te véredből, ezt a metabolitot, ami egyébként nagyon veszélyes ilyen kardiovaszkulális szempontból, és akkor azt mondjuk, hogy figyelj, most ne egy ideig vörös húst, tehát hogy ez néhány éven belül is meg tud változni.
Tehát folyamatosan kell kontrollálni az egészségünket, csak ez egy nagyon nehéz kérdés.
Nyilván nem heti 3-szor, tehát hogy vannak Inkább úgy mondanom, hogy például a metabolitok, ezek a biokémiai bomlás termékek, amiből több százat mérünk mi ezekkel, hogy a szervezet működésről adnak valamiféle visszajelzést. Ezek néha órákon belül tudnak változni. Tehát, hogyha az ember megeszik egy nagy pacalt, vagy sok alkoholt iszik, vagy kihagy egy éjszakát, akkor ezek nagyon gyorsan jeleznek. Tehát ez nem véletlenül úgy kérjük, hogy előző este, tehát úgy, egyrészt éjgyomorra jöjjön az illető, ne úgy jöjjön, hogy szétsportolta magát előző nap, ne úgy jöjjön, hogy átbuliszta az éjszakát, hogy valamennyire kiszűrjük ezeket a faktorokat, érdemes többször megmérni, tehát ezek nagyon gyorsan változnak. A mikrobiom az olyan, hogyha te most hónap elutazol Vietnámba, és ott helyi kaját eszel két héten keresztül, akkor három hét múlva már látjuk azt, hogy megváltozott a mikrobiomot, tehát ez néhány hét alatt tud változni, de ahogy hazajössz egyébként, akkor vissza fog állni.
Szép lassan visszarendeződök.
Tehát, hogy egy diétát váltasz, akkor azért kell pár hét, mire a mikrobiomodat elkezd átállni, mert a mikrobiom összetételét alapvetően kajával lehet befolyásolni. Az epigenetikád, ezek a bizonyos kapcsolók a géneken, az, hogyha elkezdesz, hónaptól úgy döntesz, hogy te ki akarod gyúrni magad, és elkezdesz járni egy konditerembe, akkor ha érzékeli a szervezet, hogy úristen, itt ért valami nagyon erős súlyzós terhelés, akkor szép lassan elkezdi majd bekapcsolgatni azokat a géneket, hogy hű, itt izmot kell fejleszteni, és ez át fog állítani, de azért ez egy hosszabb folyamat, tehát ez nem egyik napról a másikra történik. Ugyanígy mondjuk mi egy epigenetikából látjuk azt, például valaki dohányzik, vagy nem, az 100%-ban, mert ott van egy adott pont. Látjuk azt, hogyha mondjuk Magyarországon sajnos nagyon gyakorú, hogy ilyen gombatoxinok vannak az ételekben, amik azért nagyon károsak, és a legtöbb ember nincs ezzel tisztában. A gombatoxint ki tudjuk mutatni külön, hogy van gombatoxin egyébként a szervezetedben, és látjuk az epigenetikai pontját is, hogy egyébként hú, ez beleszólt az öregedésben, vagy az epigenetikai programozásba, és hogyha lecsökkentjük a toxinszintet, akkor mit tudom, 6 hónappal később már nincs ott az a metilációs pont a DNS-en. Ez egy sokkal hosszabb folyamat, tehát hogy van, ami valami órák alatt változik, valami hónapok alatt változik, valami inkább évek alatt változik.
Igen, gyakorlatilag nyitott könyvé válunk egy-egy ilyen vizsgálat után. Egy személyes kérdés, miért kezdtél el ezzel a területtel foglalkozni? Mi a mozgató rugója?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát egyrészt ugye nagyon régóta én egy ilyen tudomány iránt mélyen érdeklődő ember vagyok, nem csak a biológia iránt, hanem minden. Tehát, hogy más edzés közben zenét hallgat, én tudományos podcastokat hallgatok, tehát hogy egyetem érdekel mindenféle tudomány, és ez lehet csillagászat, meg kvantumszámítógépek, és nem csak biológia. Tehát egyszerűen ez van egy ilyen érdeklődésem, és ugye azzal, hogy technológiai cégeket vezettem, meg biotechnológiában voltam, mindig így kísérleteztem magamon, ki akartam próbálni. Tehát amikor megjelentek az első mondjuk ilyen DNS kitek, ahol még ugye a DNS-nek csak egy nagyon kicsi részét néztük, akkor nagyon kipróbáltam, aztán kipróbáltam a mikrobiom teszteket, elmentem teljes testemre, és ugye az derült ki, hogy mindegyik adott valamilyen részinformációt, de aztán amikor kerestem valakit, hogy te mondd már meg, hogy ezek így együtt mit jelentenek, akkor az a senki semmit nem tudott kezdeni. És akkor ebben én láttam egy, nagyon sok emberre beszéltem erről, nagyon sok kutatóval, nagyon sok konferencián, és kiderült, egy csomó embernek van ilyen problémája, hogy mindenki a szűk szakterülete ezért, és akkor a mikrobiológus elmondja neked a mikrobiom rizikóidat, de fogalma nincs a genetikáról, vagy a képalkotókról, vagy a metabolitokról. És akkor úgy mondtam, hogy van egy olyan réteg, akinek lenne igénye arra, hogy így holisztikusan szemléljük az embert, és hogy összekössük ezeket a pontokat, hogy ezek mit jelentenek, és van egy csomó ember, akit ez érdekelne. Tehát ebben láttam egy üzleti lehetőséget. Egy másik nagyon erős motiváció volt tök őszintén a családomnak az egészsége. Tehát az, hogy a saját családomat, meg a hozzám közel álló embereket biztonságba tudjam, és az ő egészséges élethosszukat minél jobban kinyújtsam, és gyakorlatilag, amikor a korábbi cégemet eladtuk, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy volt annyi pénzem, hogy ebbe, hogy erre költhettem, akkor most azt is lehet mondani, hogy csináltam körülöttem egy csapatot, aki tudja emberek egészségét felügyelni, ahol a családom voltak az első ügyfelek erre. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos motivációt, amiben az is beletartozott, hogy volt egy-két barátom, aki idő előtt meghalt, tökéletesen elkerülhető, megelőzhető betegségekbe, és ez nagyon megrázott engem, tehát mindenki meghal előbb vagy utóbb, de nem mindegy, hogy mikor és hogyan, és nagyon-nagyon-nagyon sokan halnak meg olyasmiben, amiben nem kéne meghalni, és hogy mondjam, ez egy ilyen misszió, hogy egy picit, nyilván mi most egy szűk réteget szolgálunk, és egy nagyon drága szolgáltatás vagyunk, de azért a hosszú távú cél az, hogy egy kicsit tehát ez hosszú távon a hétköznapi emberek számára is elérhetővé tegyük, meg a gondolkodásmódot abba az irányba vegyük, hogy ne halljanak meg 40-es, meg 50 éves emberek vastagbéltumorban, meg infarktusban.
Mert hogy ez megelőzhető lenne.
Ezek megelőzhető dolgok, igen. Tehát, hogy ez életmóddal, szűrővizsgálatokkal, genetika elemzés, stb. Nyilván van egy olyan réteg, akinek az is gondot jelent, hogy egy ultrahang árát kifizesse, de egy csomó olyan ember, aki egyébként 10 milliókat költ mindenféle luxus dologra, közben meghal, úgyhogy nem jut ideje arra, hogy ezt élvezze. Ez kicsit egy ilyen mindset, gondolkodásmódváltás is kell ahhoz, hogy az emberek tök természetesnek tartják azt egyébként, hogy nem 25 milliós autót vesz, hanem 30 milliós autót, de amikor azt mondod, hogy költsön 1 millió forintot genetikára, akkor Jézus Mária, az soha.
Ez nincs benne a köztudatban.
Nem, de hogyha elmenjünk Svájcba, vagy elmegyünk Kaliforniába, akkor ott nem ezt fogod látni. Ott azt fogod látni, hogy ez a top prioritás, és hamarabb fogja elkölteni azt a pénzt az egészségére, mint arra, hogy új autót vegyen, de ez idő, amíg ez az emberek fejébe állt el.
Igen, mielőtt leültünk beszélgetni, mondtad, hogy egyébként 5 egyetemen is tanítasz, és azért is mondom ezt, mert azt olvastam rólad, hogy 2 fiatalkori álmod volt egyrészt biotechnológiai céget alapítani, valamint egy iskolát létrehozni, ahol világszínvonalú oktatás valósul meg.
Van egy hosszabb bucket listem, de mondjuk ezt a kettőt már kipipáltam. Ennél azért hosszabb a bakancs listám, de mondjuk ez volt a 2 legfontosabb, és egyelőre jól állok, mert ez a 2 már megvan, igen.
Van olyan terv, ami az egészség megőrzéshez, és egyáltalán az üzleti világhoz kapcsolódó, és elárulod?
Nincs olyan, ez nagyon furcsán fog hangzani valakitől, aki több tucat céget alapított, meg
ezért
több tucat cégben befektető. Nincsen nagyon határozott üzleti tervem. Amik ötleteim vannak, azok inkább non-profit ötletek, tehát inkább arról szól, hogy mire fordítom a pénzem, vagy mivel foglalkozom, de az iskola is egy non-profit. Tehát, hogy van egy csomó célom, de olyan nagyon határozott üzleti cél, hogy én még egy ilyen céget egyszer szeretnék csinálni. Vannak olyan iparágak, amiben szeretnék befektetni, ahol még nem érzem magam kellően felkészültnek, még nem ástam bele magam abba, hogy mit tudom, nagyon szívesen befektetnék egy robotikai startupba, és most már 4-5-tel beszélgettem, de még nem érzem elég otthonosan magam benne, nagyon szívesen fektetnék kvantum számítógépes cégbe, de megint nem érzem a tudat. Tehát vannak olyanok, amik befektetőként érdekelnek területek.
Üzletemberként?
Igen, de olyan, amit én akarnék megvalósítani, és céges cél, nem nagyon.
Hogyha a robotikát behoztad, akkor gyorsan még az AI-ról kérdeznélek, mert hogy a mesterséges intelligenciának ugye egyre nagyobb szerepe van, ami nagyon érdekes olyan szempontból, hogy nyilván nem fogja a húsvér orvosokat meg az ember-ember kommunikációt kiváltani, de azért a mindennapokban, az orvoslásban és valószínűleg a megelőzésben is ti már minden szinten használjátok.
Mi egy ügyfélről körülbelül 2 terabájt adatot gyűjtünk. Teljes képtelenség az, hogy ezt csak ember fel tudja dolgozni.
Tehát ez egy óriási adathalmaz.
Nyilván a legnagyobb költségünk az évek óta a szoftverfejlesztésnek a költsége. Én inkább úgy mondanám, hogy ez mindig vagy nagyon-nagyon sokáig mindenképp egy kollaboráció az ember és gép közt. Bármennyit is automatizálunk, és most már egy csomó vizsgálatnál nagyon sok mindent automatizáltunk, de ez mindig egy előkészítő anyag. Tehát lehet kapni teljesen automatizált genetika vagy mikrobiom tesztet, ezek olcsók is, de pontosan azért olcsók, mert nincs benne semmilyen emberi hozzáadott munka. Azért nálunk, ha te besétálsz hozzánk, nálad körülbelül 4,5 millió genetikai variánst fogunk találni, amivel eltérsz a referenciától, és annak a nagy része benne lesz adatbázisokban, de lesz egy csomó, aminál rád nézve egyedi. Nálunk ott nekül egy genetikus csapat, aki azokat mindegyiket egyesével ki fogja elemezni, és ezzel el fognak tölteni legalább 50 óra munkaidőt, és amikor megfizeted nálunk a drágább riportot, akkor azt fizeted ki, hogy mi minden egyes variánst megnéztünk a TED ilyen esetben. Tehát mindig a human touch az...
Igen, tehát itt különül el, hogy igen, mondjuk egy orvoscsapat dolgozik-e, vagy
végén,
a mesterséges
nálunk
intelligencia.
A végén mindig az van, hogy van egy, amikor megvan az összes adat, és azért azt hozzá kell tenni, hogy ez egy több hónapos folyamat, mire az összes adatunk összegyűlik, akkor ott van egy olyan konzílium, ahol van biológus, van vegyész, van mikrobiológus, van dietetikus, van klinikai genetikus, különböző típusú orvosok, tehát 15 orvos van nálunk, tehát hogy különböző, és akkor a végén mégiscsak az ő, tehát azok az ajánlások, amik kijönnek, tehát vannak automatizált ajánlások abból a szempontból, hogy az algoritmus már tudja, hogyha valakinek alacsony az Akkermanzia szintje, akkor tudom én, fekete ribizlit, meg áfonyát kell neki javasolni, tehát ez már kijön a rendszerből, de a végén az utolsó ajánlásokat az mégiscsak egy orvoscsapat hozza meg. Ott van egy konzílium, ahol emberek döntenek dolgokról, mert az AI még nem tartott egyébként, hogy az ő össztapasztalatukat azt tudja pótolni, és valószínűleg nagyon sokáig nem használjuk, kíváncsiak vagyunk rá, mond olyan dolgokat, ami nekünk nem feltétlenül jutna eszünkbe, egyre több mindent tudunk automatizálni, különösen most az úgynevezett agentek megjelenésével egy csomó kvázi kuli munkát oda tudunk adni az AI-nak, hogy mondjuk ellenőrizze le a riportba levő hibákat, most már ilyeneket ki lehet adni, de nálunk az, hogy az igazi különlegesség a mi esetünkben, az tényleg az emberi munkaóra, amit beleülünk.
Mennyire fogunk a jövőben mindent is valós időben mérni? Tehát elképzelhető az, hogy szenzorokkal leszünk tele?
Teljesen. Mindent.
Kívülbelül?
Kívülbelül.
Nyilván. Mennyivel könnyíti meg majd a dolgotokat?
Nagyon. Tehát amikor 2013-ban elkezdtem ezen a cégen gondolkodni, akkor mindenki körbe rögött ezzel. Én azt mondtam, hogy valós időben fogunk vérgázokat, EEG-t, EKG-t, ion szinteket, mindent mérni. Igazából a technológia mindegyikhez már rendelkezésre áll. Kicsit kényelmetlen, még nem olyan vannak már szenzorok, amit bélbe lehet ültetni, gyomorba lehet ültetni, bőr alá lehet ültetni. Nyilván ezeknek egy része még engedélyezésre vár, de...
Kicsit skifi, de mégis itt van már.
De miért van az, hogy az tök természetes, hogy az autónkban van 78 darab szenzor? Tehát az autónk miért fontosabb, mint mi vagyunk? Tehát szerintem az sokkal fontosabb, hogy az egészségünket mérjük.
Persze nem vitatkozni akartam, hanem hogy ez a szokás. Igen.
Ez a szokás. Nyilván lesznek emberek, akik azt mondják, hogy nem akarom, hogy a Google tudja, hogy mennyi volt a vérnyomásom, és én rajtam nem lesz semmilyen kütyű, amit tökéletesen megértek, de ez ugyanúgy, hogy ma is vannak emberek, azt mondják, hogy nekem nincs mobiltelefonom, nem használok Facebookot, nem használok számítógépet, mert úristen, mi van, hogyha a háttérhatalom mindent tud rólam. Ez egy teljesen tiszteletbe tartható vélemény, és lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy rajtam nem lesz EKG-szenzor. Ők közülük többen fognak meghalni infarktusban, de nyilván ez mindenkinek az egyéni döntése lesz. De az a kérdés, hogy tök általános lesz, hogy mindent valós időben mérünk.
Mennyire lesz megfizethető a jövőben a preventív orvoslás?
Azért nagyon nehéz megmondani, mert az a fajta prémium szolgáltatás, amit mi nyújtunk, az szerintem nem lesz drámaian olcsóbb. És nem azért, mert adott dolgok nem lesznek olcsóbbak, mert például a DNS szekvenálás ára az drámaian csökkent. Tehát az
ahogy fejlődik a technológia...
Az filléressé fog válni, igen. Viszont egyre többféle vizsgálatot fogunk hozzáadni. Tehát egy évvel ezelőtt nem mértünk se környezeti toxinokat, se epigenetikát, most már mind a kettőt mérjük. Nálunk most még nincs proteomika, de előbb vagy utóbb lesz proteomika. Tehát, hogy lesznek olyan plusz vizsgálatok, amik mindig bele fognak kerülni, amik mindig még több pénzbe kerülnek, hiába lett valami olcsóbb. De ezen kívül vannak olyan dolgok, például a képalkotó, nem igazán látom, hogy egy teljes testemer az dráma olyan olcsóbb lenne 5 év múlva, mint most. Mert nagy gép, drága infrastruktúra kell hozzá, tehát hogy a genetika ára le fog menni, de a képalkotó ára nem fog ezzel arányosan csökkenni.
Gondolom egyetértesz azzal, hogy nincs olyan ember, aki teljesen egészséges, csak még nem vizsgáltuk eléggé.
Igen, ez sajnos így van.
Tehát ezzel szembe kell néznünk.
Hozzánk azért elég sok élsportoló jár. Nyilván őket nem pontosan az érdekli, hogy lesz-e neki Parkinsonja, hanem őt az érdekli, hogy lesz 2 tizeddel gyorsabb még. Tehát teljesen más egy, most mondok a neveket, akiket publikusan fővelek, tehát egy teljesen más típusú céljai vannak egy Kopasz Bálintnak, vagy egy Szilágyi Áronnak, mint egy 70 éves menedzsernek, aki még akarja látni az unokáit felnőni. Tehát egy sportolónál ugyanezek a kérdések picit másképp merülnek föl. A 25 éves élsportolónál is. Tehát például nekik a mikrobiomjuk szokott lenni nagyon eltolva azért, mert az étkezésük az nagyon erre a
teljesítményre fókuszál.
Nagyon természetesen fókuszálva, de ugye ez viszont visszahathat az immunrendszerre, visszahathat gyulladásra, többi. Tehát, hogy a 800 metabolitot megnézzünk valakinél, senkinek nem lesz mind a 800 metabolitja a jó helyen, de ezek adott esetben nagyon pici eltérések lehetnek, amit nagyon könnyű kiigazítani, és nyilván olyan genetikájú ember sincs, akinek ne lenne valamilyen genetikai rizikója. Hát 3x19-en bázispár van a DNS-ünkben, tehát igen, genetikai tervezéssel összerakhatnánk egy olyan szuperembert, de az azért minden országban tilos. Vannak biohackerek, akik egyébként génterápiát alkalmaznak magukon. Majd meglátjuk, hogy tehát azért például, hogy az öregedésüket lelassítsák, vagy szuper teljesítményt csinálnak maguknak, de hát ezek ilyen önmagukon végzett kockázatos kísérletek. Én azért megvárnám, hogy néznek ki 10 év múlva, mielőtt még magadon kipróbálnám, igen.
Az biztos, hogy az elmúlt 100 év legkiemelkedőbb eredményét a modern orvostudomány és a gyógyszeripar tudja felmutatni. A várható élettartam pedig ugye hatalmasat fejlődött ennek köszönhetően. De milyen munka áll még előttünk, vagy előttetek, és te hol látod ebben a szerepedet?
Hát azon, hogy nekünk 2 szerepünk van, az egyik az, hogy az a szolgáltatás, amit nyújtunk, az sosincs kész. Ennek nem lesz vége. Tehát itt mindig fogunk szoftvert írni, mindig fogunk újabb vizsgálatokat hozzárakni, tehát nyilván ezt tökéletesíteni, ez az egyik cél. A másik cél az, hogy ennek legalább egy részét, vagy egy részhalmazát, ami lehet, hogy nem annyira pontos, de már. Tehát, hogy kilakítsunk egy olyan szolgáltatást, aminek az ára, az mondjuk széles néptömegek számára is elérhető. Lehet, hogy nem mond meg mindent olyan pontosan, de hogy ez ne egy elit termék legyen, hanem sok ember számára hozzáférhető termék legyen, ez mindenképpen egy cél. És nyilván van egy olyan célunk, ami inkább egy ilyen edukációs cél. Tehát azt kell látni, hogy az, hogy valaki meg akarja őrizni az egészségét, tehát mi a habatortán dolgot képviseljük. Tehát én mindig azt szoktam embereknek, hogy akkor megérje nekem elmenni hozzátok elkölteni 5-6 millió forintot, és mi azt mondom, tök őszintén, amíg dohányzol, meg van rajtad 20 kiló fölösleg, meg ezek a tök egyszerű dolgok, tehát az, hogy most lépcsőn megyek fel az emeletre, az, hogy egyébként mennyit iszom, az, hogy mennyit alszom, tehát ezek a sportolok-e, ha igen, mit sportolok, tehát ezek az egyszerű dolgok, tehát amit mi mondunk, az akkor igazán lényeges, amikor valaki ezeket a lépéseket megtette, tehát hogyha aki már ezeken túl van, és azt mondja, hogy ő nagyon sokáig akar egészségesen élni, akkor igen, akkor lehet, hogy mi vagyunk a jó választás, de az emberek nagy részének nem ezzel van problémája, hanem azzal, hogy totál egészségtelen életmódot él.
Tehát Tehát akkor edukáció, szemléletformálás minden mennyiségben.
Én legalábbis egyértelműen értem. Uh-huh. Azért ülök itt egy kicsit, hogy így elmagyarázzam az embereknek, hogy
el lehet ezt kezdeni.
Amit például nagyon sokan alábecsülnek, az a sportnak a szerepe. Mindenki tiszta van azzal, hogy a súly, meg a diéta, meg mit tudom én, de messze alábecsülik a sportnak a szerepét. Tehát, hogy a mindennapos mozgásnak, annak drámai hatása van, és az emberek nem mérnek. Úgy vannak vele, hogy hú, hát, hogyha nem vagyok olyan elhízva, akkor nem baj, hogyha nem sportolok. Óriási tévedés. Tehát a mozgás hiány életmód az egy nagyobb kockázat, mint a túlsúly. Tehát az, hogy egyébként mozogni kell, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nekem el kell mennem egy konditerembe, vagy 20 kilométereket kell futni, hanem csak az, hogy elmegyek egy hosszú sétára, vagy
beilleszteni a hétköznapokba apróságokat.
Csinálok otthon este 100 fekvőtámaszt, vagy tehát, hogy valami benne legyen, erre abszolút szüksége van a szervezetnek, és ezt nem lehet túlságosan hangsúlyozni.
Köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy sokan megfogadják ezeket a tanácsokat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Duda Ernő, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke, egyben a MediPredict cég alapítója volt ma a nap vendége.